Akinek van Bibliája, kérem, hogy a Kettő Királyok könyvét lapozzuk föl, a Kettő Királyok 5. részének a 20. versétől a 27. versig olvassuk az igét. Ki teheti, kérem, állva hallgassa meg, hallgassuk meg Isten igéjét. Amikor Giházi Elizeusnak, az Isten emberének szolgája ezt gondolta: lám, az én uram kimélte ezt az arámi Naamánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrral mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is ered Giházi Naamánnak. Amikor Naamán meglátta, hogy ott utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte: jól vagytok? Az így felelt: jól. De uram, ezt az üzenetet küldi: éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és két rend ruhát. Naamán ezt mondta: kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a donkhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azok is ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte: honnan jött Géházi? Ő így felel: nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki: nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Ragadjon rád és ivadékodra Naamán bélpokosságra örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Imádkozom.
Ennek a történetnek az első felét, első részét kb. 2 évvel ezelőtt vettük már, de hogy teljesen előttünk legyen ez a történet, egy pár percben ismételjük el, hogy mi is volt akkor. Egy Naamán nevezetű szír, szíriabeli hadvezérről szól az a történet, ez a történetnek az eleje. Azt lehetett tudni erről a hadvezérről, hogy a király után szinte az első ember volt ebben az országban, a szíreknél. Nagyon szerette őt a király, nagyon híres hadvezér volt, támaszkodott rá, de egy probléma volt ezzel a hadvezérrel, bélpoklos lett, és a bélpoklosság akkoriban halálos betegség volt. Egyszerűen élve elrohadt az ember. Úgyhogy nagyon jól tudta ez a hadvezér, hogy a napjai, hónapjai meg vannak számlálva, de egyszer csak a történetben föltűnik egy kislány, akit a szírek elraboltak Izraelből, és ő ott a fogságban, hűségesen az ő istenéhez szolgált, pont ennél a szírhadvezérnél. Isten így rendezte össze a dolgokat. És az történik, hogy a kislány elmondja a szírhadvezér feleségének, hogy ő ismeri valakit Izraelben, aki biztos meg tudná gyógyítani a hadvezért. Na, el is indul a hadvezér. Először politikai úton próbálja a zsidóktól kihozni, kikényszeríteni az ő gyógyulását. A király levelet küld a zsidó királyhoz, és elkezdődnek a bonyodalmak. Megijed a zsidó király, azt mondja erre, hogy biztos a szírek megint csak ürügyet keresnek arra, hogy megtámadják az országunkat, de akkor előáll Elizeus, és megkérdezi, hogy mitől vagy így megijedve. Hiszen él az Isten Izraelben, és küldjed erőt hozzám. Valóban el is indul Naamán a teljes kíséretével, rengeteg ajándékkal, amit a király küldött el Naamánnal azért, hogy meggyógyuljon Izraelben az ő kedves hadvezére. És amikor megérkezik Elizeus házához, Elizeus csak kiüzen, hogy menjél le a Jordánra, és fürödjél meg hétszer. Haragra gerjed ekkor Naamán, megkérdezi, ki vagyok én itt, egy turista, elküld engem Jordán vizéhez, hogy hát mennyivel jobbak a vizek odahaza, és említ két folyó nevet. Az Abanát és a Párpár nevezetű folyókat, amiket akkor úgy vettünk és tudtunk, hogy mind a kettőnek jelentése van. Az egyik az, hogy sodrás, a másiknak a neve pedig az, hogy más ap. Nincs más alap a gyógyulásra, csak az Istennél. És ne engedjük, hogy elsodorja minket az életnek minden dolga a gyógyító Istentől. De szerencsére vannak a hadvezér körül szolgák, értelmes szolgák, akik megkérik őt, hogy hát most, ha akkora nagy dolgot mondott volna neked, de miért nem teszed meg? És rábeszélik akkor a hadvezért, hogy menjen le valóban a Jordánhoz, és benne megy hétszer a Jordán vizébe. A hét az a teljességnek a száma, a teljes tisztulásra, a teljes gyógyulásra van szüksége. És akkor beszéltünk arról, hogy hogyan is kezdődött ez a gyógyulás, először csak a lábaival, aztán a térdeivel, aztán az mindenét el kellett vetni, az ágyékát, a szívetáját, a fejét és mindenét. Mindennek tisztulnia kell. Mindennek tisztulnia kell bennem. És én már megtisztultan jön föl a Jordán vizéből, megy vissza Elizeushoz, és felajánlja neki a kincseket, amiket a szír király küldött a gyógyulásért, és akkor azt halljuk, hogy azt olvasjuk, hogy Elizeus semmit nem fogad el ezekből a kincsekből. És békességgel küldi el ezt a hadvezért, ő visz magával két szamárnyi földet, szent földet, hogy az ő bálványokkal megrakott kertjében azt kiterítse, hogy ezzel is vigye magával Isten országának egy darabját. És akkor még föltesz egy kérdést Elizeusnak, hogy amikor majd be kell menjek a Rimmon templomába, a bálvány templomba, és ott meg kell álljak a király mellett, mert hogy rám szokott támaszkodni akkor, amikor a bálványt imádjuk, akkor mi lesz velem, és ezt mondja ekkor Elizeus, hogy menjél el békességbe, ameddig a békesség a szívedben van, nem kell féljél semmitől. És így indul el Naámán. Csak hogy van ennek az Elizeusnak, és itt kezdődik a történetünk, a mai történetünk, egy haszontalan szolgálja, akit úgy hívnak, hogy Géházi. Ez a Géházi, hallani lehet róla, illetve olvasni lehet róla már korábban, amikor is Elizeus elküldi őt az ő pálcájával, ahhoz az asszonyhoz, akinél Elizeus egyszer megszállt, és ennek az asszonynak a gyermeke meghal. És ezt megtudja Elizeus, és visszaküldi Géházit oda, ez az asszonyhoz, ez az ötei asszonyhoz, hogy gyógyítsa meg a gyermeket. És azt parancsolja Géházinak, hogy tedd a pálcámat az arcájára, és életre fog kelni. És az történik, hogy ezt a pálcát ráteszi valóban a gyermek arcára, és a gyermek halott marad. És Isten Géházi, mintha mi sem történt volna. Abszolút nem rázza őt meg, hogy miért nem sikerült ezt a gyermeket életre kelteni. Abszolút nem rázza őt meg, hogy amiért elküldte őt Elizeus, az Isten hatalmával, abból az semmisé válik. Ismerjük jól a történetet, amikor Jézus tanítványai megpróbálják a beteg gyermeket, a démonoktól megszállott gyermeket meggyógyítani, kiűzni belőle a démonokat, akkor nem sikerült nekik sem. De jönnek Jézushoz, hogy Uram, mondd el, miért nem sikerült. De Géházit abszolút nem érdekli, hogy miért is nem sikerült. És ezt Elizeus nagyon jól tudja, nagyon jól látja, hogy ez a Géházi, ez Isten szemében, Isten szempontjai szerint haszontalan, alkalmatlan a szolgálatra. Itt van velem, és mégis megtűri maga mellett, mint szolgál. Isten hosszan tűr érettünk. Megtűri a Géházikat, megtűri a fáraókat. És mit mond? Azért, hogy az én dicsőségem világosságra kerüljön, hogy az én dicsőségem nyilvánosságra kerüljön, mondja ezt Mózesnak. Azért keményítem meg a fáraónak a szívét, hogy az én dicsőségemet meglássátok majd. Mindannyian benne vagyunk Istennek az üsztervében, az üdvösség tervében. De nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy Géháziként, nem mindegy, hogy fáraóként, megkeményedett szívvel fog meglátszani rajtunk az Istennek a dicsősége. Vagy pedig, mint Pál apostol, akit megtört, akit megroppantott, és oda kényszerített magához, aki leborult végül Jézus előtt. Az első Timóteus levélben, ezt így olvassuk, pálapostól szájából. Az 1 Timóteus 1.16 így szól erről. Bocsánat, mindjárt megött. De azért könyörült rajtam, mondja Pál, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Pál nagyon jól tudja magáról, hogy azért tűrt érte Isten, azért tűrte őt el, olyannak, amilyen volt, az Isten egyházát, gyűlölő, támadó, hogy aztán megmutathassa az ő dicsőségét Pál apostolban, ahogy oda vitte a szeretet, ahogy oda kényszerítette a szeretet Jézus lábaihoz végül is, és megtörte, és leborulhatott megalázva magát. Első gondolatunk tehát, hogy nem mindegy, hogyan vagyunk benne Isten történetében. Istennek a dicsősége végül ki fog jönni, de nem mindegy, hogy én ebben a dicsőségben hogyan veszek részt. Megkeményedett szívvel, megsötétedett szívvel, Géháziként, fáraóként, vagy pedig megtört szívvel, Pál apostolként. Akkor elfutott Géházi tehát Naamán után. Azzal a gondolattal, hogyha Elizeus megkímélte őt, és nála hagyta azt a rengeteg pénzt, hát nagy hiba volt, nagyon nagy hiba volt, akkor én majd valamit elkérek tőle. Következő kérdés, miután futok? Hova futok? Mi az életem célja? Futok a pénz után, futok a megélhetés után, futok az életben maradásom után, futok a hiú álmaim, reményeim után, vagy pedig futok Isten igéje után. Futok hozzá, hogy szóljon hozzám, hogy beszéljen velem. Miután futok? Mózes ezt így mondja, bocsánat, a Mózesben Ábrahám ezt így mondja, amikor nagy kincset akar adni az egyik király. Következő mondatokkal hárítja el magáról Ábrahám. Mondta Ábrahám Sodom a királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, vagy egy sorukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondd, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Ábrahám pontosan tudja, hogy minden gazdagsága, életének minden ereje, csak az élő, mindenható Istentől jöhet. Nem hajlandó semmit elfogadni az idegen királytól. Nehogy azt mondja, hogy Isten áldása mellett még valamire szükség volt. Nincs szükség semmire. Istennél van a teljes gazdagságom. Nincs szükségem semmi másra, ha nála vagyok, ha vele járok. Merjek hinni, merjem ezt elhinni. Bízzam rá magam teljesen. És hogyha ő utána futok, azt meg fogja érezni a világ, meg fogják látni, látni fogják rajtam. Észre fogják venni, hogy az életem célja, az életem központja, ő egyedül, és jönni fognak. És vissza fogja igazolni körülöttem a világ, hogy látják, ki nekem a legfontosabb, ki az életemnek a központja, a lényege. Utoléri tehát Géházi Naamánt, Naamán azonnal leugrik a szekérről, ez is mutatja a Naamán teljes gyógyulását. Az a gőgös ember, aki nem volt hajlandó, azt várta, hogy Elizeus majd kiszaladkozzá, leborul előtte, és hatalmas nagy trükkökkel és mindenféle csoda jelekkel meggyógyítja őt, aki mérgében már ott akarta hagyni a gyógyulást. Egy teljesen új ember, egy teljesen megtisztult ember, amikor meglátja Elizeusnak a szolgáját, ő ugrik le a szekérről, és rohan elé, a szír hadvezér rohan a zsidó szolga elé, és megkérdezi tőle, hogy minden rendben van-e. Minden rendben van-e. Géházinak a felelete, igen, minden rendben van. Természetesen látjuk, tudjuk, hogy ez hazugság, és tudjátok, nem az a baj, hogy nincsen rendben semmi, hanem az, hogy azt mondjuk, hogy minden rendben van. Úgy mutatjuk, hogy minden rendben van, mintha minden rendben volna. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy nincsen rendben az életünkben jó néhány dolog. Kevés, sok. De ami nincs rendben, azt mondjuk el. Azzal jöjjünk oda Jézus Krisztushoz mindig újra. Nem az a baj, hogy nincsen rendben, hanem az, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben volna. Ekkor Elizeus előadja az ő meséjét, az ő hazugságát, bocsánat, Géházi előadja az ő meséjét, az ő hazugságát. Az én uram küldött. Az én uram küldött hozzád. Géházinak nem Istene már, nem Isten már az ő ura. Már a sötétség az ő ura, amikor ezt kimondja. A név csak ürügy. Elizeusnak a neve is ürügy. Csak takaró. Hányszor használjuk mi is föl Istennek a nevét, ürüggyel, ürügyként, takaróként, akkor rohanunk hozzá, amikor nagy-nagy problémákban vagyunk. Amikor szükségünk van valamire, akkor jó őt megtalálni. Különben meg járunk a maga útján. Istennek a neve csak ürügy, csak éppen arra ok, hogy hozzá menjünk, amikor problémáink vannak, amikor valamit el akarunk érni. Valamikor úgy hallottuk, úgy tanultuk fiatal koromban, hogy Jézus a cél, és minden csak eszköz, hogy őt elérjem, vagy pedig vannak céljaim, és Jézushoz rohanok, és őt eszköznek használom, hogy elérjem az én céljaimat. Óriási a különbség, és vigyázzunk, mert nagyon vékony a jég, nagyon vékony itt a jég. Nagyon sokszor készek vagyunk, képesek vagyunk a magunk céljait előtérbe helyezni, és Jézust kérni arra, hogy azok megvalósuljanak. Ki a cél az életemben? A üdvözlő templom ajtajára a következő volt, van fölírva. Úgy hívtok engem, hogy Úr, és nem szolgáltok nékem. Úgy hívtok engem, hogy út, és nem jártok rajtam. Ti úgy hívtok engem, hogy igazság, de a magatok igazságában jártok. Ti úgy hívtok engem, hogy élet, de a magatok életét élitek. Igaz ez ránk. Igaz ez ránk nézve. Az indok hamis tehát, nagyon jól tudjuk, hazudik, nem érkezett semmiféle, nem érkeztek semmiféle tanítványok Elizeushoz, egyszerűen csak a pénz kell. Az indok hamis, a célok megvannak, de Isten elszámoltat. Elszámoltat mindennel egyszer. Minden mi hamis indokunkkal, minden mi hamis hazudazásunkkal, minden mi hamis célunkkal el kell számoljunk. Majd amikor ezt megkapta, sőt többet is kapott, mint szeretett volna, akkor elindult visszafelé. De még mielőtt megérkezett volna Elizeushoz, bement egy házba, és elrejtette azt, amit kapott. Örül-e ennek egyáltalán ő is, maga is? Hiszen dugdosnia kell. Ugye úgy mondja az igény, hogy ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, mondja Isten Káinnak. Már a Biblia legelején. A bűnt el lehet rejteni. A bűnös indulatot nem. A szándékot nem. amin van, azt el tudom rejteni. De Isten elől a szívemet nem tudom elrejteni. A bűnt soha nem fogod tudni elrejteni. A bűnt egy valamit tudja csak elrejteni, az pedig Jézus Krisztusnak a vére. Az irgalom, a szeretet, a kegyelem. Az az egyetlen, ami a bűneimet el tudja rejteni, el tudja fedezni. El tudja dugni, el tudja venni. Meg tud szabadítani tőle. Nem maga a bűn, megint csak a veszélyes. Nem az a halálos veszély. Hanem az, hogy eldugom, elrejtem a bűneimet. Nem vallom azt meg. Mennyire bolga, mennyire buta az ember, mennyire meg tudja a mi ellenségünk kavarni ezt a dolgot is. Hiszen a bűnt meg kell vallani. És minél több derül ki rólam, annál bátrabban, és annál gyorsabban, és annál boldogabban kéne rohannom Jézushoz. Mindig újra, amikor valami rólam kiderül. Meg kell vallani. Ne takargass, ne dugdosd, ne rejtsd el, nem tudod elrejteni. Gyere Jézushoz velem együtt. Menjünk és valljuk meg, mondjuk meg neki. Nem az a baj, hogy bűnünk van, nem az a veszélyes, nem az a halálos veszedelem, hanem az, hogy eldugjuk, elrejtjük, és nem valljuk meg. Majd megérkezik Elizeus elé, és Elizeus megkérdezi tőle, honnét jössz, Géházi. Te most honnan jössz éppen? Mondjam ki, hogy honnan jöttem. Mondjam ki, hogy honnan jövök, mondjam ki, hogy honnan megyek a csendes hétre. Mondjam meg úgy, ahogy vagyok, ahogy van. Jövök a haragból, jövök a keserűségből, a boldogtalanságból, a fájdalomból. A reménytelenségből. Mondjam meg, hogy honnan jövök. Ez az eleje, ez az alapja annak, hogy ő kezdeni tudjon velem valamit. Mondd meg, honnét jössz. Majd megkérdezi Elizeus tőle, mondd meg, most volt az ideje annak, hogy te kincseket szerezzél magadnak. Mondd meg, hogy ez volt a legnagyobb problémád most ebben a pillanatban. Most van itt az ideje. Minek van itt az ideje az életemben? Az idő az Istené. Azt mi ajándékba kapjuk, hogy mennyi időre nem tudjuk, vigyázzunk, nem tudjuk. Az üdvösségnek a napja van ma. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma. Mindig ma van. Jézusnál mindig ma van. Minek van ma az ideje az életemben? Annak, hogy odaálljak elé. Az életet arra kaptuk, a napokat arra kaptuk, hogy megszabaduljunk a mi Géházi állapotunkból. Hogy megszabadítson az én régi életemből, hogy megtérjek, hogy odaforduljak hozzá, hogy újonnan szülhessen, hogy az örök életbe átmehessek már itt a Földön. Erre kaptuk a napjainkat, erre kaptuk az időnket. Ez az egyetlen és örök célja a mi életünknek. És értelme is ez egyedül a mi életünknek. Majd mondja tovább Elizeus az ítéletet, veled ment az én lelkem. Mondd meg, nem ment veled az én lelkem. Láttam mindent, tudok mindent. Tudom, hol jártál, tudom, mit tettél, tudom, hogy honnan jössz. Nem tudsz elrejteni semmit. Soha nem tudok egyedül maradni, és egyedül tenni valamit. Mert a mindenható, az ő végtelenségével, ott van az ő jelenlétével az életemben. Nincs semmi, amit eldughatnék és elrejthetnék. Egyeseket ez megijeszt, másoknak örömet okoz. Én melyik táborban vagyok? Örülök annak, hogy az én Uram mindent lát, mindent tud. Hogy nem tudok úgy egy percet eltölteni, hogy ne az ő jelenlétében lennék. Mindannyian ott vagyunk. Csak szeretnénk néha úgy tenni, és teszünk is úgy, mintha ez nem így volna. És hogyan is záródik ez a történet, hogyan fejeződik be? Azért, Reát és a te magodra ragad, a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment ő előle, megpoklosodva, mint a hó. Így zárul, így ér véget egy embernek az élete. Ha nem bánod meg, ha nem vallod meg, akkor jön az ítélet. Mert Isten igaz, Isten igazságos. És most Géházi az ő bűnéért a méltó, hadd mondjam hozzá, a méltó büntetését veszi el. A bűnnek a büntetése az örök halál, a zsoldja az örök halál. És most már meg is kapja ezt a büntetést, hiszen, Géházi meg is kapja ezt a büntetést, hiszen tudjuk jól, hogy Naámán is halálra ítélt ember volt, amikor bélpoklosként, leprásként megérkezett a zsidó országba. És nem csak, hogy őt lepi el a halál, a betegség, hiszen azt olvassuk, hogy olyan lett, mint a hó. Nem volt olyan porcikája, a test felületének nem volt olyan része, amelyet be nem lepett volna ez a betegség. Nem csak rá, hanem a magján, az utána következőkre is, a rá következő generációkra is, így mondja az ítéletet Elizeus. Mert mindaz, amit én élek, és ahogy én élek, annak atmoszférája van, annak kisugárzása van. Nem mindegy, hogy én mit teszek. Az én felelősségem az, hogy mikor mit teszek. Mert az megy tovább. Generációk fogják még mondani. A megtérésemet is remélem, de sajnos mindezt, amit rosszul teszek. Azt látják, hiszen a család a legnagyobb kritikusom. Ők mindig mindent azonnal észrevesznek. Mindaz, amit teszek, mindaz, amit mondok, annak hatása van, kisugárzása van. Találkozott tehát az igaz Istennel, az igaz Isten ítéletével, és most egy pillanatra álljunk meg Elizeusnál. Tekintsünk még vissza az ő életére, arra a hűségre, arra a megalkuvás nélküli Isten ítélet hirdetésre, amit tesz. És megkérdezem, hogy nekünk, amikor látjuk, hogy mi is történik körülöttünk, nem kellene-e, nem kell-e Isten ítéletét, a lélek ítéletét hirdetnünk. Amikor Magyarországon olyan törvény születhet, amely az élet ellenes, nincs annak helye, hogy az ember fölszólaljon bármilyen fórumon az ellen. Most nem politizálok, Istennek az ítéletét hirdetem. Aki az élet ellen megy, aki Isten ellen megy, ellene megy annak az Isten. Isten igazságos. Az ő lelkének az ítélete készen van. Nem kell ezt. Ezzel bátran kiállunk, nem kellene ezt hirdetnünk. Azt olvasok tehát, hogy Elizeust, Géházit befette a bűn, befette az elveszés, és fehér lett, mint a hó. Ez lenne tehát az ő életének a vége. Így érjen véget egy szolgának az élete, aki annyi mindent látott Isten csoda cselekedeteiből. Járt együtt Elizeussal, látta a csodákat, ott volt Naámán meggyógyulásánál is. Látta, hogy van meggyógyulás a bélpoklosságból. Van kiút. Így kell befejezni az ő életét. Látszólag igen. Az Ézsaiás könyvének az első részében, a 18. versben ezt olvassuk. Ha bűneitek skarlánpirosak, hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. A bűn elfette Géházit, de ahol, bocsánat, igen, szolgált, de ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem túlárad. Ahol elárad a bűn, ott a kegyelem túlárad. És ezért nincsen vége ennek a történetnek. Mert Istennél nem így záródnak a történetek. Mert ő a kegyelemnek és az irgalomnak az Istene. Egy pár résszel később azt olvassuk Géháziról. A király pedig beszélt Géházival, az Isten emberének szolgájával. A 8. résznek a 4. verse. Mondván, beszéld el kérlek nékem mindazokat, a csodálatos dolgokat, amelyeket Elizeus cselekedett. Mit látunk? Géházi a halálra ítélt, akit ellepett az ő bűne, akit ellepett a lepra. Most ott áll a király előtt. Hogy létezik ez? Ha beteg lenne, bizonyára nem állna ott. Most azonban ott áll már, talán túl is élte az ő urát, Elizeust. És a király, aki szintén üldözte Elizeust, felébredve, megijedve, hivatja Géházit, és kérdezi, kéri, mondd el, minden mondjál el. Mondd el azokat a csodálatos dolgokat, amiket láttál, amiket cselekedett az Isten, mert én is keresem már őt. És akkor Géházi elkezdi mondani, biztos úgy kezdte, hogy elveszett, halálra ítélt. Voltam az én bűnöm miatt, de a kegyelmes Isten megtalált, de adok még időt, hogy végig gondoljam az én dolgaimat. És a kegyelem, mert az mindig hatalmasabb, mint a bukás, mint a bűn, megtalált, és az irgalom, az nagyobb volt, mint a kegyelem. És én is meggyógyulhattam. Azért, mert az én bűneim vörösek lettek. Azért, mert az én bűneimet a vér eltörölhette. És most már nem a bűntől, és nem a haláltól vagyok fehér, mint a hó, hanem mert megtisztultam a Jézus vérében. Attól vagyok olyan, mint a hó. És már tudod beszélni Isten csoda dolgairól, és tudott kapaszkodót adni ennek az istentelen királynak. A vége a kegyelem, bármilyen ítélet, bármilyen ítéletes igét is olvasunk. A vége mindig a kegyelem. Istennek a végtelen szeretete, amely átsüt mindenen, a bűnön, az elveszésen, a teljes elveszésen, az az irgalom és a kegyelem. Istennek legyen ezért hála. Imádkozunk. Úr Jézus, úgy állunk Te előtted, hogy a Te igéd hatalmas legyen közöttünk, hogy ez megteremje a gyümölcsöt, hogy ez megállítsa minket, hogy ha kell, akkor kétélű éles karddal elvágjon mindent a jó és a bűn határán az életemben, és mutassa ki a bűnt. Mutasson ki minden hamisságot. Hadd jöjjünk oda mindennel, Úr Jézus, ahonnan, ahogyan vagyunk, úgy szeretnénk jönni Te hozzád. Nem rejtegetve, megmondva, hogy honnan jövünk, mit hurcsolunk magunkkal. És mi az, amit éppen próbálunk Te előtted, Te előled elrejteni, szégyeljük azt. A Te világosságod járja át a mi életünket. A teljes fénybe hagyd kerüljön oda a mi szívünk. és köszönjük neked, hogy ahol a bűn elárad, ott a kegyelem túlárad. Köszönjük, hogy minden történetnek a vége a kegyelem, az irgalom, a megmenekedés. Köszönjük, hogy megragadhatjuk azt. Köszönjük, hogy hálával jöhetünk te hozzád. Úgy, amint vagyunk. Hogy te megtisztíts, hogy te használj minket, hogy járhassunk te veled, hogy mindenünket átbízhassuk. Csak a te igéd, te utánad fussunk, és ezt észre fogják venni körülöttünk. Így legyen ez a mi életünkben, ezért kérünk téged. Amen.